A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma, mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy írást, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek a cikkből esetleg terjedelmi okokból kimaradtak, és ezt azért is mondom, mert az írás, amit választottunk, Tisza virága Csongrád címmel, egy rövidke írás, de beléleszkedik egy sorozatba, amelynek a szerkesztője Rajcsányi Gellért, a Mandiner heti lap újságírója, szerkesztője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánom! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ez most tehát Csongrád vármegyéről szól. Te legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor a szatmári templomokról volt szó. Azóta nagyon sok írás megjelent, de aki esetleg csak részleteiben látta ezeket, annak tudnia kell, hogy ez egy sorozat része.
Ez egy sorozat része, amit ebben a formában az év elején kezdtünk el, és nagyon sokan vagyunk szerelmesei a Kárpát-medencének, a magyar örökségnek, a régi Nagy Magyarország sokszínű örökségének, különféle etnikumoknak a hagyományainak, és kerestük azt a formát, amiben egy új sorozatot el tudnánk indítani, és hát a 64 vármegye, 64 régi vármegyénk ennek a története, azoknak a sajátos egyedi hagyományai, azok egy olyan történetet, olyan történeteket képviseltek, amikben úgy láttuk, hogy érdemes kicsit mélyebben belemenni, és ezért gyakorlatilag ABC sorrendben elkezdtük feldolgozni a régi Magyarországnak a vármegyéit. Az ABC sorrend azért is érdekes, hiszen így akkor hétről hétre a régi ország, a Kárpát-medence legkülönfélebb tájait tudjuk bejárni. Az A betűsöktől Abaúj, Alsófehér, Árva vármegyéktől kezdve, majd remélhetőleg eljutunk az E betűig, Zemplénig és a többiekig, és így hétről hétre fel tudunk villantani valamit abból a közös magyar és a szomszédok népekkel közös örök amik érdemesek a megismerésre.
Csongrád, akkor ez még így a felsorolás elején van.
Hát igen, 16 hete írjuk, és még Csongrádnál járunk, ezért is, hát ugye így is érdemes rácsodálkozni arra, hogy bizony az a 64 régi vármegye, ez hatalmas területet fedett le, nagyon sok ilyen közigazgatási egység volt, és azért is érdekes, mert hétről hétre bele tudunk abba látni, és az olvasókkal ezt meg tudjuk osztani, hogy mennyiféle különleges egyedi hagyománya volt ezeknek a legkülönfélebb vármegyéknek. Ez azért is fontos szerintem, mert ezek kisebb cikkek, de nem csak utazási cikkek, hanem ezek mindig egy kisebb merülések a történelembe, a kultúrtörténetbe, a magyar és a szomszédos népeknek a hagyományaiba, mert minden egyes vármegyének voltak egyedi történetei, és ezer éves történelmük ráadásul. Nagyon hosszú időszakot fednek le, és hogy ezeket egyesével elkezdjük járni, különböző történetekre, különböző hagyományokra bukkanunk.
És ezt hogy kell elképzelni? Tehát el is látogatnak oda, van idejük egyáltalán rá, vagy régebbi emlékek jönnek ilyenkor föl?
Minden együtt azt lehet mondani, tehát én gyerekkoromtól kezdve van szerencsém volt, hogy családommal együtt, főleg például Felvidéken, de Erdélyben is nagyon sok felé jártam. Igazából én személy szerint az az én utazói történetem, hogy valószínűleg a Felvidéken több felé jártam, mint a kis Magyarország, a mai Magyarországnak bizonyos területe, amik nekem számomra kimaradtak sajnos. Tehát ismerem is ezt, és most is és azért amennyire lehet, akkor én ellátogatok ezekre a területekre. De ahogy mondtam, ezek nem csak konkrét utazós cikkek, nem egy bédekkert akarunk írni, hanem mindig a helyi történeteket keresünk, a helyi hagyományokat, az épített és a szellemi örökséget, amik megvannak. És emlékszem, amikor elkezdtük a sorozatot az év elején, akkor rögtön Abaúj volt az ABC sorrend elején, hogyha Abaúj, akkor az Kassa, hogyha Kassa, akkor ugye a leghagyományosabb, legtörténelmibb magyar ősi középkori városoknak az egyike. Természetesen ott vannak, akkor ott már azok az urbánus hagyományok, amikről lehet beszélni, amik végigkísérték a középkort, a kora újkort és a későbbi időszakot is. Ha Kassáról beszélünk, természetesen megkerülhetetlen Márai Sándor, akiről említést tettünk a cikkben, és akkor kicsit megnéztük azt a Márai családnak, a Grossmit családnak a történetét, ami ugye Kassához kapcsolódik nemzedékeken keresztül. Mivel író emberről volt szó, ezért a saját, és ő maga is írt sokat a saját család történetéről, meg a város történetéről, ebbe is kicsit elmerült. És ebből ebből is tudtunk idézni, és így próbáltunk egy ilyen koktélt összerakni, amiben szó esik akár az ismert, illetve a kevésbé ismert látnivalókról, illetve azokról a kulturális értékekről, amit egy adott vármegye fel tud mutatni. És tényleg itt érdekes, egy kassa az ugye magától értetődő, hogy ott ugye mit tudunk bemutatni, meg miről érdemes írni, de hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy Alsófehér vármegye Erdélyben, vagy egy Árva vármegye, vagy majd később eljutunk olyan vármegyékbe, mint Turóc, kisebbek, kevésbé ismertek, már akár sok ember által elfeledettek, mert mondjuk nem is biztos, hogy el tudják helyezni az emberek a saját fejükben egy mentális térképen, hogy hol is volt ez, és így viszont vissza tudjuk a figyelmet irányítani rájuk, és kevésbé ismert történeteket tudunk átadni, ezzel is építve egy nemzeti emlékezetet.
Ezt majd egy könyv formájában is esetleg tervezik kiadni?
Ez egy jó kérdés, az ember álmaiban ilyen előkerül. Úgy gondolnám egyébként, hogy ez működne, tehát én, hogyha csak rajtam állna, én nagyon szívesen átadnám majd, meg nyilván több szerkesztő kollégám is az olvasóknak a későbbiekben, akár egy nagy album formájában, hiszen gyönyörűbbnél gyönyörűbb tájak vannak a Felvidéktől kezdve a Magyar Alföldön keresztül Erdélyig, amiket akár egy ilyen fotókkal telített albumban meg tudunk mutatni, a régi városi örökségek, a kastélyok, a középkori templomok, amik ugye sokunknak a nagy kedvencei, és hogy ezt megyéről megyére lebontjuk, akkor úgy gondolnám, hogy mondjuk akár 64 fejezetben, mint ahogy ezek a cikkek gyakorlatilag fejezetek kiállnak össze, 64 fejezetben meg tudjuk mutatni az ismerteket is, amik úgymond kötelező dolgok, hiszen ez a tényleg a legfontosabb magyar örökségünk része, meg a kevésbé ismerteket is, és ezzel pedig meg tudjuk mutatni a Kárpát-medencének az eredendő sokszínűségét.
Melyik állt az ön szívéhez legközelebb? Hát említette a Felvidéket, de hát a sok utazás körül, amikor ezek így cikk formájában íródtak, akkor mi volt az, ami nagyon közel állt?
Hogy az ember tényleg alázattal fordul a magyar történelem és a kultúra felé, a magyar tájak felé, a magyar emberek felé, akiktől az örökségünket kapjuk, akkor ugye nehéz választani, mert úgy gondolom, hogy az ember minden területet meg tudja szeretni, ráadásul mivel hétről hétre születnek ezek a cikkek, minden héten bele tudok szeretni az adott témába, amivel éppen foglalkozunk. Ugye nemrég például Csík szék volt, ugye a Székelyföldnek a régi vármegyéje, ami ugye most is ugye a kvázi egy megyéjét alkotja Romániának, ugye kiegészülve udvarhelyszékkel, hogyha jól tudom. Tehát nyilván ott is feldereng előttünk a székelyföldi utazásaink emléke, vagy a Fehérfalu templomokkal, háttérben ugye a Hargitával, meg a Kárpátok hegyeivel, ahogy egy országútra fűződik fel gyakorlatilag az összes csíki falu, vagy azoknak a legtöbb ilyen falu. Tehát ez egy olyan táj, ami mindenképpen fontos számunkra. Én magam dunántúli, balatoni gyerek vagyok, úgyhogy haza tudok beszélni, amikor a Dunántúl Pannontájnak a szépségeiről kell beszélni. Mivel ABC sorrendben írjuk a cikkeket, ezért érdekes módon pont még később kerül majd sor, ugye Veszprém, Zala, Somogy, ezek később kerülnek sorra. Hogyha Felvidékről beszélünk, hihetetlen vadregényes tájak vannak, főleg egyébként minél távolabb megyünk a mai magyar határtól, föl a cseh határ felé, a lengyel határ felé, olyan eldugott völgyek vannak ott, olyan eldugott városkák, várromok, vagy éppen nagyon jól megőrzött reneszánsz korabarokkori erődítmények, akár kolostorok is, amik nagyon is méltók a megemlékezésre. Hogy a Krúdi Gyulának a könyveit olvasgatjuk, akkor pont ezeket a hangulatokat a mai napig meg tudjuk ott találni. És ugye említettem itt ebben a beszélgetésünkben már itt meg a Krúdit. Fontos az, én igyekszem úgy megírni ezeket a cikkeket, hogy mindig az adott tájnak egy krónikását, akár szépirodalmi krónikását, vagy akár egy régi útleírót, mint Bél Mátyás a 18. században, hogy ők a régi időkben mit írtak. Lehet találni hosszabb vagy rövidebb idézeteket, amik mondjuk nagyon jól jellemzik egy szép réges magyarsággal megírva egy tájnak a jellegzetességeit, egy városnak a jellegzetességeit, vagy egy adott népet. Ugye az a szép ebben, a régi Magyarországról, a mainál háromszor nagyobb Magyarországról beszélünk, hogy ez egy annyira szertágazó, sokszínű táj volt földrajzilag is, etnikailag is, etnikumok terén, hogy régen tényleg könnyen lehetett beszélni egy adott táj jellegzetes népességéről, a palócokról, a gömöriekről, természetesen a székelyekről, de ugyanúgy akár a vágvölgyi szlovákokról is, vagy az erdélyi szászvárosoknak a lakóiról. Voltak ezeknek egyedi karaktereik, ezeknek a népeknek, és nagyon jó, hogyha ezekre is egy kicsit ki tudunk térni ezekben a cikkekben, és hogyha ez az olvasókhoz eljut, akik mondjuk az adott helyen élnek, az adott környéken élnek, akkor így kezet tudunk fogni a sorokon keresztül egymással.
Említett írókat, de van egy költő óriás, Petőfi Sándor, aki az Alföldről és a Tiszáról annyi verset írt, hogy az ország más tájegységéről költő nem írt olyan sok verset, és hát azt gondolnánk, hogy ez egy egysíkú táj, de a versekből, ha kiindulunk, vagy ha sétát teszünk akár Csongrád, Csanád vármegyében, vagy Bács-Kiskunban, akkor rájövünk arra, hogy ez mégsem olyan egysíkú.
Egyáltalán nem egysíkú, és természetesen az ezekben a településeken élő emberek, ezekben a megyékben élő emberek joggal lehetnek büszkék a saját egyedi hagyományaikra, az adott településeknek a hagyományaira. Nagyon izgalmas szerintem, hiszen ebben a 64 megyéből, tehát 64 vármegye, 64 vármegyéről szóló cikkekben mindig meg tudjuk mutatni az egyedi jellegzetességeket is, és nagyon tipikusak voltak az alföldi mezővárosok mai napig, akik nagyon is büszkék a saját hagyományaikra, akár a kunsági városokról beszélünk, a jászvárosokról beszélünk, és amikor ezekben a történetekben, az ő helytörténeteikben elmerülünk, ott is nagyon büszke magyar hagyományokat találunk. Ezek az alföldi nagy mezővárosok nagyon régóta nagy népességűek voltak, főleg a törökkor miatt, amikor oda menekültek az emberek. A törökök hagyták például, hogy a 16. században nagy tömegben felvett kálvinista hitüket gyakorolhassák az emberek. Ez ugye nem úgy volt, mint mondjuk a Nyugat-Dunántúlon, ahol a katolicizmus ugye továbbira is erős maradt. És ezek a kálvinista magyar mezővárosi hagyományok, ezek a több évszázadra nyúlnak vissza, és ezekben a cikkekben igyekszünk erre is kitérni. Itt egy kicsit ugye már a társadalom történetről is beszélünk, és ugye talán még az előző beszélgetésünkben is volt erről szó, meg nekem hobbim, feleségemnek pedig vállalása, családtörténetek írása, családfakutatás, és amikor elindulunk visszafelé a családtörténetek kutatásában, óhatatlanul eljutunk a megyei szintig, a vármegyei szintig, mind a jelenben, mind pedig a történelemben nagyon fontosak voltak a vármegyék egyedileg, ahogy egy társadalmat szerveztek, ahogy egy családtörténetek alakultak, hiszen akár egy vármegyének egy szabad királyi városa, akár egy vármegyei nagybirtokosnak a jobbágyai, akár hogyha valakinek nemes ősei voltak, a vármegyei szintér volt az, amiben mozogtak, ahonnan akár a házasságot köttettek, és ezért ezen a szinten, a vármegyék szintjén nagyon sok információt lehet megtalálni a családtörténetekről. És minél inkább visszafelé megyünk a múltba, annál inkább ugye egy környék, egy kisebb régió, egy város, vagy néhány falunak a történetét ismerjük meg. Elválaszthatatlanok a helytörténetek a családtörténetektől, és ezek mind össze tudnak állni egyébként vármegyék történetévé is. Amikor ezt a cikksorozatot írjuk, amikor tehetjük, hogyha találunk egy-egy igazán érdekes családtörténetet, akár polgárcsaládok, akár nagygazdacsaládok, akár nemesi családoknak a történetei, igyekszünk ezt is becsempészni ezekbe a cikkekbe, hiszen a lehető legjobban a valós magyar történelmet pont az emberi szinten, a családok szintjén lehet megismerni, a mikrotörténelem szintjén, hogy hogyan csapódott le a globális, az európai folyamatok, az országos politikai döntések, hogyan csapódtak le egy-egy család vagy egy-egy közösségnek a szintjén. Ezekről mindig lehet írni, rengeteg, végtelen a történeteknek a tárháza.
Családfakutatás vagy családtörténetkutatás?
Mind a kettő. Igazából, hogyha a családfakutatásról beszélünk, akkor az úgymond csak egy ágrajznak a felrajzolása, ami persze nagyon-nagyon sok kutatással jár, de az izgalmas mindig az, hogyha a kapcsolódó történeteket is meg tudjuk ehhez találni. Én magam nagyon szívesen írok erről cikkeket, főleg, hogyha például van egy évforduló, vagy van egy kiemelkedő dolog, például akár a Lechner család története, nemrég jött ki a Lechner film a család történetéről, és ez alkalommal is lehetett bőven mit írni, mert például ez is egy nagyon példaértékű család volt, egy külföldről, német területről ide került magyar család, akik aztán ugye az ő esetükben elsősorban Budapesten nagyon sok mindent létre tudtak hozni, és a mai örököseik például nagyon sokan ma is az építészet vagy mérnöki területeken dolgoznak, vagy más nagyon komoly tudományos területeken végeznek munkákat, és hogyha az ő történetüket végigkövetjük, akkor is például kirajzolódik Budapest vagy Pest megyének a története, és nagyon sok mindent megtudunk ebből.
Ez azért is fontos, mert tényleg a legutóbbi beszélgetésünkkor is szóba került ez a téma. Ennek egy külön fejezetet majd szentel, vagy lehet, hogy már meg is jelent róla írás, tehát a családfokutatás, családtörténet?
Igen, feleségemmel, Máté Nikővel együtt erről is írtunk már cikkeket. Úgy gondoljuk, hogy pont ebben a korszakban, amiben ma élünk, amikor az emberek a nagy része, fiataloktól az idősökig a scrollozással töltenek nagyon sok időt, a ennél több időt, és az emberek egyre kevésbé foglalkoznak a régebbi múlttal, de még szinte már a közelbbi múlttal sem. Úgy gondoljuk, hogy egy fontos értékőrző, hagyományőrző munka az, hogy az emberek a csátfa kutatással foglalkoznak, akár hogyha valaki a saját csáttörténetét kutatja, akár hogyha a csátfa kutatóval működnek együtt. Ma már a digitális források miatt a korábbinál sokkal, de sokkal egyszerűbben lehet nagyon sok információhoz hozzájutni. Természetesen itt is nagyon sok munkát kell belefektetni a kutatásba, de korábban mondjuk összeköthetetlen információkat mégiscsak meg lehet találni, a kapcsolódásokat, hiszen különböző keresésekkel, különböző archívumokban, amik most már digitálisan elérhetők, ezekhez az információkhoz hozzá lehet jutni, és összeállnak ezek a nagyobb történetek. És ahogy a 64 vármegyét bemutató cikkeinkkel indultunk ebben a beszélgetésben, én igyekszem ilyen történeteket is bemutatni, hiszen tükröt tartanak a magyar történelem felé, a családtörténetünk felé, és a mai magyar valóság felé is ezek a történetek.
És akkor most már tényleg beszéljünk Csongrád, Csanád vármegyéről, vagy csak itt még Csongrád vármegyéről van szó?
Hát mivel ABC sorrendben haladunk, és a régi vármegyékről van szó, ezért már Csanádról is írtunk, és nagy tisztelettel üdvözlöm a csanádiakat, akik Makó és környékén élnek, illetve a csongrádiakat is, és az egyesített vármegyének a mai lakosait is. Csongrád is nagyon érdekes, ez a vármegye, itt ennek a vármegyének az egyedi alföldi története, hogy nyilvánvalóan nagyon sok pusztulást kellett átélniük, főleg a török korban, tehát nem beszélhetünk ugye olyan épített hagyományokról nagy részt, amik mondjuk Felvidéken megmaradtak, vagy Erdélyben megmaradtak, viszont későbbiekben 18.-19. században ugye a legmagyarabb tájak egyike lett, akik saját erőből, illetve mondjuk Szeged esetében 1879-es árvíz után a nagy újjáépítésben példaértékű összefogással tudták megvalósítani egy modern várostak a felépítését, ami megegyezik a mai Szegeddel. Tehát amikor Csongrád vármegyéről beszélünk, és ebben a cikkben is ugye nyilvánvalóan beszéltünk Szeged újjáépüléséről, azokból a hagyományokból és abból a haladásból is, amit akkor elért ez a város, méltók a megemlékezésre, és emellett most a legújabb cikkünkben Csongrád esetén talán a széles közönség által nem ismert, de helyben nyilván meg a környéken jobban ismert Csongrád városába is ellátogattunk, ahol a régi óvárosi rész az hihetetlen módon megőrizte a 100 évvel, 150-200 évvel ezelőtti magyar mezővárosoknak a hangulatát, hiszen sok tucatnyi régi lakóház áll, girbe-gurba utcácskákkal, ezeknek a házaknak a nagy része védett ma is, és csendben, ma már elcsendesülve őrzi a régi mezővárosoknak az emlékét. Ennek ugye speciális oka az, hogy a Tisza kanyarulatába épült az eredeti Csongrád város, és ezért nem tudott ott tovább fejlődni, ami a mai óváros, hanem nyugat felé tudott az újabb település képülni, és ezért meg tudták őrizni a hagyományt. És természetesen, hogy a Csongrádról beszélünk, akkor ópuszta is megkerülhetetlen. Magyar nemzedékeknek a sorai jártak és járnak oda, hogy ezen a szimbolikus helyszínen megismerkedjenek a magyar múlttal.
Amit régebben sövényházának hívtak.
Így van, régebben sövényházának hívtak, és ugye nyilván itt történelem és legendák összekeverednek egymással, de ez így szép, ez így jó, ópuszta szerma egy nemzeti emlékezetnek a helye, ahol a fesztikörképet meg lehet tekinteni, illetve ugye a régi magyar hagyományokat különböző módokon meg lehet ismerni, van skanzen is. Tudom jól, én magam is gyerekkoromban osztálykirándulásként eljutottunk oda ópusztaszerre, és a kis családommal, gyermekeimmel is remélem, hogy hamarosan ellátogatunk oda.
És ahogy még ezt a térséget nevezték, kibővítve, tehát mondjuk a Bácskabánáttal, hogy az ország éléskamrája. Ami most olyan érdekes lehet, mert hogy ahogy említett a település szerkezetet, hogy ott azért a piacoknak, a vásároknak, az áruforgalomnak nagy szerepe volt mindig, és ez most, hogy napjainkban kicsit azért lett másabb, mert ha valami ott nagyon sújtja a térséget, az az asszály, az ország egykor éléskamráját.
Ez így van, ez nekem, én nem vagyok agrár újságíró, meg nem agráriummal foglalkozom, de nekem felelős honpolgárként, hogyha lehet ezt mondanom, nagyon fontos ez a téma, és remélem, hogy a következő időszakban minden szinten nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, hiszen globális szinten számít nagyon komoly termőföldnek és éléskamra lehetőségnek az Alföldnek a déli része, az ott élők ezt nálam sokkal pontosabban tudják, és ezért minden meg kell tenni azért, hogy termékeny maradjon ez a táj, mert ez a magyar jövő záloga.
Maradt még 2 percünk, aki az írást szeretné elolvasni, az sok mindenre ráismerhet, és olyan dolgokra, amik kimaradtak belőle. Mi az, amit még esetleg, amit nem tudott itt leírni, de fontosnak tart így elmondani?
Ugye heti lapunkban csak egy szűkebb keretben tudunk egy-egy vármegyével foglalkozni, de itt igazából az a lényeg, hogy hétről hétre bemutassunk különböző tájakat. Én innen is üdvözlöm a hódmezővásárhelyieket és a szentesieket is, amik szintén nagyon komoly és hagyományos és nagy népességű magyar mezővárosok, ahol szintén, hogyha az ember oda ellátogat, ugye ezek, és sok más hasonló várost fel tudnék sorolni, nagyon rendezett városközpontok és komoly helyi polgári, büszke parasztpolgári hagyományok vannak. Róluk is nagyon szívesen írok egy esetleg egy másik formában, vagy majd a következő körében ennek a cikksorozatnak, hogyha odáig eljutunk. Én úgy gondolom, hogy minden magyarnak lakjon akár kis településen, vagy nagyobb városban, érdemes büszkén lenni a saját települése és a saját megyének a hagyományaira, és itt különösen a megyei hagyományokat kiemelni, mert hogyha nem is a régi vármegyei, szinte autonóm vármegyéknek a korában élünk, de az, hogy egy 1000 éves megyerendszer itt Magyarországon egész jelentős részben fennmaradt, úgy, ahogy a Szent István korában meghatározták, az egy európai különlegesség, és ezekre a tradíciókra méltán lehet büszke mindenki.
És arról még nem is beszélve, hogyha már említette Szentest is környékét, hogy a termál energiának micsoda szerepe van abban például, hogy a mindennapi zöldséget, gyümölcsöt meg tudják termelni. Ez tehát egy Isten adta a földből előttörő ajándék.
Ez így van. Szerintem nagyon sokunk szemek előtt lebeg egy kert Magyarországnak a képe, amiért most már mindent meg kell tenni, mert a klímának a jelenlegi változásai miatt hatalmas kihívások nem is, hogy előtt áll, hanem ezek kellős közepén van Magyarország, az idei év is asszályosan indult. Én nagyon remélem, hogy majd évszázadok múlva is lehet ugyanezekről a régi hagyományokról beszélni, mert továbbra is termékeny és jövőképes marad a magyar táj.